lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk Isten hatalmát és nagyságos voltát az 50. Zsoltár első versének éneklésével. Az erős Isten Uraknak Ura szól, és a földet mind előhívja. A 168. dicsérettel könyörögjünk Istenhez, ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! A mi segítségünk és vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéje szól hozzánk, ezért olvasom, úgy, amint megírva a mai napi ószövetségi igeszakaszban található Dániel könyve második részében, az első 6 versben, majd a 12. verstől a 23-kal bezárólag. Nabukadnezár uralkodásának 12. évében álmot látott Nabukadnezár, nyugtalan lett a lelke és nem tudott tovább aludni. Ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg, mi volt a királynak az álma. Azok eljöttek és a király elé álltak. A király így szólt hozzájuk. Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg nem tudom, hogy mit jelent az álom. A csillagjósok így szóltak a királyhoz. Király, örökké élj, mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát. A király válaszolt, és ezt mondta a csillagjósoknak, ez az elhatározásom, ha nem adjátok tudtomra az álmot és magyarázatát, akkor darabokra vágnak benneteket, házaitokat pedig szemét dombá teszik. De ha az álmot és a magyarázatát előadjátok, akkor ajándékokat, birtokokat és nagy méltóságot kaptok tőlem, adjátok tehát elő az álmot és magyarázatát. Majd a király nagy haragra gerjedt, és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket mind. Amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, keresték Dánielt és társait, hogy őket is megöljék. Ekkor Dániel okos és értelmes szavakkal fordult Arjókhoz, a király testőrparancsnokához, aki már elindult, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Így szólt Arjókhoz, a király megbizottjához, miért adott ki ilyen kegyetlen parancsot a király? Akkor Arjók tudtára adta a dolgot Dánielnek. Dániel pedig bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt. Ő majd megadja a magyarázatot a királynak. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananiának, Misaélnek és Azarjának, majd irgalomért könyörögtek a menny istenéhez, hogy a titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt. Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban, Dániel pedig áldotta érte a mennyistenét, és ezt mondta, Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat, királyokat taszít le és királyokat támaszt, ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat, tudja, hogy mi van a sötétségben és nála lakik a világosság, magasztallak és dicsőítelek én téged, atyáim Istenem, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát. Isten szent lelke áldja meg az ő igéinek hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, ezért imádkozunk most. Rengeteg kétséggel, kételjel és titokkal a szívünkben jöttünk el, bár méltó lett volna minden ilyen dolgot kívül hagyni a te házad a templomon kívül. De köszönjük, atyánk, hogy ezzel együtt bejöhettünk, és elhozhattuk neked a kérdéseinket, a titkokat, az álmokat, amelyek zaklatnak bennünket, vagy amelyek nyugalmat és örömöt ígérnek. Köszönjük, hogy elhozhattuk sok embernek a dolgát a szívünkben és imádságunkban, a szeretteinkét, a családtagjainkét, a szomszédainkét és mindazokét, akik ott vannak a szemünk előtt. Hálával jöttünk leborulni, téged magasztalni, bocsánatot kérni elkövetett bűneinkre. Jöttünk, hogy megnyugtasd a lelkünket, jó úton járunk-e, és ha nem, akkor igazítsd a lábainkat helyes ösvényre. Kérünk téged, hogy minden emberi igyekezet fölött legyen a te akaratod, és juttasd érvényre szándékodat, mind abban, ami itt történik, ebben a szent órában, és a te színed előtt, ezen a szent helyen. Így áld meg a legkisebbeket, és a legidősebbet is, Urunk, mert mindannyian szükséget szenvedünk, kérünk, elégítsd meg a mi szükségünket. Jézus Krisztusért, a te fiadért, ami megváltó Urunkért. Amen. Isten igének meghallgatására 246. dicséret első verse éneklésével készülünk. A 246. ének első verse: Adj Úristen nékünk szent lelket. Testvéreim, a Krisztusban Isten szent lelkét segítségül kérve és várva olvasom közöttetek az ő igéjét és hirdetem az ő üzenetét az előbb hallott ige szakaszból, Dániel könyve második részének 20. versétől a 23. terjedő szakaszból eképpen. Ezt mondta Dániel: Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat, királyokat taszít le és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak és dicsőítlek én, téged, atyáim, Istenem, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát. Amen. Úgy tanítjuk és úgy is tudjuk a Biblia alapján, meg úgy láthatjuk a mai igében, hogy Dániel egy sikeres életű ember. Ez a helyzet, amikor látunk egy sikeres életű embert, általában két dolgot válthat ki belőlünk. Az egyik a vonzódás, az elismerés, azt mondjuk igen, ez már valami, ezt szeretném én is, és ilyenkor reménység ébred a szívünkben, szinte követőivé szeretnénk válni a sikeres életű embernek, mert vonz bennünket. De meg kell vallani bűnbánattal, olykor egy sikeres életű embert látva, sokkal inkább a taszítás ereje kérezkedik előre, mert egyfajta emberi szükkeblűségből származó szorongás vagy irigység, lemondás, elutasítás uralja el a gondolatainkat, ha összemérjük magunkat, a magunk sikertelenségét, eredménytelenségét azzal a másik emberrel, és ahogy szoktuk volt mondani, könnyű neki, legyintünk egyet, és ez a vélemény meg is bélyegez bennünket. Testvéreim, engedjük a mai Isten tiszteletet arra kiteljesedni, hogy Dániel élete az első formában hasson ránk. Dániel élete pozitív, vonzó módon álljon előttünk, és felfelé húzza, felfelé emelje mindannyiunknak az életét, hiszen mindenkinek szüksége van arra, hogy feljebb emelje a tekintetét, még a legjobb helyzetben levő testvérnek is. Ne engedjünk a csüggedésnek, ne engedjünk azoknak az emberi észérveknek, amelyek egyenesen ellenség képében mutatnák ezt a bibliai szereplőt, és odáig fajulhatna az érzésünk, hogy ez a Dániel, ez egy sikeres ember, de én ebből nem kérek. Dániel igenis szép példa a mai keresztény ember számára. eredményes életű ember. Azt mondanánk, a siker embere ma. Pedig ha az igazi helyzetet megvizsgáljuk, akkor azt kell látnunk mindenek előtt, hogy nincs könnyű helyzetben Dániel. Dánielnek a körülményei, a kapcsolatai rengeteg veszélyt, rengeteg terhet, szinte aláaknázottságot hordoz magában. Hiszen ő a saját nemzetével együtt a saját korának hatalmas, megállíthatatlanul előre törő birodalma áldozatává vált. Igen, a babiloni birodalom Nabukadnetszár vezetésével szinte benyelte Izraelt. Úgy seperte be a maga kasszájába, a maga kincstárába hozzáképest maroknyi Izraelt, a maga országával együtt, földrajzi adottságaival együtt, hogy szinte nehézséget sem jelentett. És ebben a helyzetben, ebben a nehéz helyzetben gondolatosan azt mondhatnánk, igen, ez igaz, de Dániel kihúzhatná magát ez alól. Ez alól a végtelen nyomás alól, hiszen ő az, akit a tegnapi igét olvasva és ismerve Dániel élet előzményeit kiválasztották. A mai ember alapvágya teljesült, beválasztották. Felléphet Dániel, sikere van, bekerült az első 10 közé, sőt, mondhatnánk azt a Biblia ismeret alapján, hogy bekerült az első 4 közé a 3 barátjával együtt. Kiválasztotta Babilónia királyának fő parancsnoka, a király helyettese, hogy a legelőkelőbb ellátásban, a legelőkelőbb kiképzésben részesüljön annak ellenére és azzal együtt, hogy ő izraelita. Arra szemelték ki Dánielt és másik 3 társát, hogy a király udvarában óriási lehetőségekkel éljen. Új nyelvet, új tudományt tanuljanak, minden testi, szellemi, lelki adottságot tálcán kínálnak, mint hercegeknek azért, hogy ezek az egyébként alaphelyzetből jó adottságú és jóképű fiatal emberek majd beépüljenek a Nabukadnetszár birodalmába, világhódításába, udvartartásába. Tehát bajban vannak elvileg, de gyakorlatilag, ha esze van Dánielnek, mondaná ma egy jól gondolkodó ember, akkor nem adná búsulásnak a fejét, hanem megtalálna a lehetetlenségben a lehetőséget. Igen ám, de érezzük mindannyian, hogy ez nem olyan egyenes vonalú dolog. Hiszen a babiloniai király udvarában ilyen módon fejlődni, előrelépni, ez olyan magyar történelmet ismer, olyan janicsár képzés. Ha elvállalják, ha benne maradnak, ha élnek vele, ha jól feltalálják magukat és beolvadnak Nabukadnetszár élet felfogásába, udvartartásába, akkor az elkerülhetetlen lesz 1 év múlva vagy 10 év múlva, hogy egy adott pillanatban a saját vérük, a saját nemzetük Izraellel szembe kell majd vagy hadat viselni, vagy intézkedéseket hozni, tehát a saját családjaik, a saját rokonságuk, a saját vérük lesz az áldozat ahhoz, hogy ők fent maradhassanak és feljuthassanak. Aztán az is egyértelmű, ahogyan említettük, hogy igen jó testi adottságai van Dánielnek és barátainak, jó értelmi képességű fiatal emberek ők, mondanánk erre is mindannyian igen. Ez soha nem árt. Az egy jó dolog, amikor valaki úgy születik, nem sokaknak adatik meg, hogy átlag feletti értelmi, szellemi képessége van. Úgy mondanánk a bibliai ábrázolás szerint, hogy Dániel szép derékember. Magyar nyelvben ennek különös súlya van, főleg az idősebbek értik ezt. Hány hölgy, hány asszony szenvedte meg az életében ennek a csábítását, valóságát, szép derék ember. És a szép derék ember, vagy a szép mai fiatal hölgyek megjelenésének a vonzása, az annak való teljes engedés, az egyszempontuság keserves napokat és éveket szült, nagyon sokat kellett, vagy kellhet szenvedni. Azért, hogy valakinek a szép derék szerelmét, vagy szép karcsú termetét elnyerjük. Jól néznek ki, és még jobban nézhetnek ki, Abban az esetben, hogyha belekeverednek a birodalmi rendbe, hogyha megfizetik az árát, ha magukra veszik nem csak az ismeretet, amit felkínálnak nyelvoktatásban, csillagjóslás ismeretben, asztrológiában, azt még el is lehet viselni, mert azt szoktuk mondani, ha többet tanulsz, többet érsz. De itt arról van szó, hogy bele kell keveredni az Isten általuk ismert törvénye szerinti pogány étkezési szokásokba, életvitelben, hogyha ők megmaradnak ebben a felkínált gondolkodásban, vagy elfogadják ezt, akkor oda van a páska, mondanánk mi, oda van az úrvacsora. Ha elfogadják, akkor oda van a böjtölés, az igazi bűnbánat, az Istennel való lelki kapcsolat, aki miatt és ami miatt ők igazából eddig kimagaslottak és szembetűnőek voltak a babiloni előjáróságnak. Tegnap az ifjúsági órán beszéltünk arról, hogy ezek az ifjak nyugodtak lehetnek a jövőképű dolgában. Hiszen egy olyan helyzetbe kerülnek négyen, amiért aranyat fizetnénk maiak. Főleg szülők, gyermekes szülők és fiatalok, akik az életpálya kezdetén vannak, tanulmányok, vagy éppen foglalkozások, vagy állások után járva. Ezek a fiatalok bármennyire is fogsághelyzet van, jókor és jó helyen vannak, olyan tanulmányi lehetőséget, kiképzést nyernek, amely nem fogja az erejét veszíteni. Annak a képzésnek az esélye, amiben ez a négy izraelita fiú részesül, olyan, hogy ki fog tartani egész életükben. Nem kell elszenvedni azt, mint a mai korban, a mai nagy Európában, a mai világban, hogy mire az ember megkezdi a tanulmányait, egy ígéretes szakmát vagy diplomát adnak elé, és mire befejezte már, megváltozott a társadalmi rend, a gazdaságpolitika, megváltozott a nemzeteknek az egymáshoz való viszonya, és ebből fakadóan, hát reményvesztettek és esélyvesztettek lehetünk. Ők négyen olyat tanulnak, olyan diplomához jutnak, ami meg fogja állni, ki fogja állni az idő sarát. Mert biztos egzisztenciájuk, megélhetésük, képzettségük lesz. Igen ám, de megint azt kell mondanom, hogy álljunk meg egy pillanatra. Álljunk meg egy polgári szóra, mert lehet, hogy ez bizonyos és biztos lesz, de mindezt azért rabszolga státuszban kell átélniük. Mert hiába lesznek ők szép arcúak. Hiába derül ki az majd az idők során, hogy Dániel értelmileg, lelkileg és barátai fölötte vannak az összes babiloniai bölcsnek, csillagjósnak és egyebeknek. De bármilyen helyzetbe és bármilyen magaslatra kerüljenek, és ez ki fog derülni a könyv hátra levő részében, a bélyeg ott van eltörölhetetlenül Dávidnak, Dánielnek a lelkén, a homlokán, a tenyerén, hogy ez a fiatal ember lehet, hogy jó képességű, lehet, hogy zsebrevág bennünket, de az elhurcoltak közül való. Tehát a származását tekintve, a vérségét tekintve lehet jobb nálunk teljesítményben, de elismertségben, igazi életpozícióban sohasem. Mégis azt kell mondani, hogy nem látszólagos Dániel sikere, de a dolgok mögött nagyon is komoly kihívások állnak. És ezek a kihívások most már elég világosak előttünk. És éppen ezért fontos ma nekünk ezen az Isten tiszteleten odafigyelni és megtalálni azt a pontot Dániel gondolkodásában, életében, amely számunkra eligazító erő lehet. Mert Dániel magatartásában, életvezetésében tényleg van valami, ami méltóvá teszi arra, hogy kiemeljük őt jó értelemben, pozitív indulattal, és figyeljünk rá. Dániel a sokszoros kihívások idejét éli, és a sokoldalú próbatételek napjaiban van. Párhuzamosan azzal, hogy a sokszínű lehetőségek tárháza nyílik meg előtte. Hát éppen úgy, ahogyan egy másik korban mi magunk is. Rengeteg lehetőségünk van, és ezzel együtt járó felelősség, kockázat és egyéb tényezők, És a rengeteg lehetőség között azért ott vannak azok a próbatételek, azok a döntéshelyzetek, amelyek valóban borotva él, pengén állva arra késztetnek bennünket, hogy döntsünk, és hogyha rosszul döntünk, akkor nagyon rosszul döntünk, ha jól döntünk, akkor lehet, hogy nagyon jó lesz a sorsunk. Nézzük csak a saját korunkat, a saját nemzedékünket, a saját életünket. Mi van a jövőképünkkel? Hát a jövőképünk sok tekintetben zavaros. Zavaros, hogy ne lenne az, hiszen ami ma nagyon ígéretesnek és megbízhatónak látszik, tudjuk azt mindannyian, lehet, hogy holnap már, vagy egy rövid időn belül beigazolódik, hogy nincs abban érték. Az ígéret nagy, de a valóság kicsi. Mi van a kapcsolatainkkal? Azt gondolom, hogy a 21. század embere ezen a területen szenvedte el a legnagyobb sérülést. A kapcsolataiban. Minden emberi és minden Istennel való kapcsolatrendszere megsérült. A nagy kihívások, a nagy ígéretek, a nagy próbatételek szinte kiuggalták a kapcsolatrendszerünket, elgyengítették családban, baráti közösségben, szakmai körökben egyaránt. Milyen a lelki állapot? Nem jobb, mint annak idején Izrael esetében a babiloni fogság ideje alatt, labilis. Rengeteg pszichés nyomás miatt a legerősebbek is, a legbátrabbak is, rengeteg számú és fajtájú lelki megbetegedésre jutnak. Milyen testi adottságaink vannak? Hát lehet, hogy megjelenésünkben kulturáltak vagyunk. Lehet, hogy van egy réteg, amelyiknek kívánatos, bátor, erőteljes férfi vagy női megjelenése van. De hát annyi testi korlát az emberiségnek talán nem volt, mint ma. Annyi fajta, annyi számú betegség, amit olyan könnyedén nyilatkozunk, hogy ja, az népbetegség. És mondhatjuk is addig, amíg be nem kopogtat hozzánk, és be nem fúrja magát a sejtjeink közé egy-egy népbetegségnek mondott könnyű állítás, és megkeseríti a mindennapjainkat. Minden oldalról van valami tehát, és mindannyiunk életében jelentkezik valami, ami feloldásra és megoldásra vár. Hogyan lehet jól megállni ebben? Hogyan lehet embernek maradni, hogyan lehet úgy megmaradni az életben, hogy kárvalottság érzés nélkül töltsük el a mai napot, és félelem nélkül menjünk a jövendő felé? Hogyan lehet megállni ebben? Hogyan lehet nem csak egyszerűen kibírni az életet, hanem azzal a vonzó stabilitással rendelkezni, amit ha ránézünk a Bibliában megrajzolt Dániel ember képére, akkor azt látjuk, hogy igen, ez egy stabil ember, nehéz körülmények között, jó körülmények között, stabilan vonzó a megjelenése. Hogyan lehet, hogy ne csak sikeremberekké legyünk, hanem siker nélkül is megelégedett életű emberek legyünk. Hogyan lehet az, hogyha kell, a szép eredmények elérése után vagy alatt ugyanazzal a tartással, ugyanazzal a higgadtsággal, ugyanazzal a jövőlátással képesek vagyunk megállni, képesek vagyunk a teherhordozásra. Hogyan lehet az, hogy bevállaljuk azt, amit Dániel számtalanszor bevállalt, feljegyzett történetében, hogy nem csak a saját terhehordozását vállalta fel és nyögött alatta, hanem számtalanszor előáll és szinte magára kéri a mások terhének a hordozását. Hogy lehet az, hogy nem csak a saját bőrét menti Dániel, hanem a csillagjósokat is menteni akarja? Hogyan lehetséges ez? Hát, úgy, ahogyan nála megtaláljuk, Dániel életrendezettsége egyetlen pontra vezet vissza. Arra a pontra, kedves testvérek, hogy ő az egy igaz élő Istenhez mér mindent és mindenki. Dániel az egy igaz élő Istenhez mér mindent és mindenkit, és nem fordítva. És a mi hitbeli tragédiánk, bukásaink, botladozásaink ide vezethetők vissza, hogy Istenhez kellene mérni minden helyzetet, minden körülményt, minden sikert és sikertelenséget, és nem fordítva a sikereinket és a sikertelenségeinket kellene rávetíteni az Istenre. Hiszen ebből egy torzó származik. Hiszen bálvány, szobor, gyártó emberekké válunk hűséges vallásgyakorlóként is. Ha a sikerek és a sikertelenségek rajzolják meg az Isten arcát, akkor milyen az az Isten kép? Az nem az élő Isten, hanem egy kitalált elgondolás. Dániel szigorúan és fegyelmezetten minden körülményét, minden körülötte levő embertársát, akár jó indulatú, akár rossz indulatú legyen, rávetíti az Istenre, és Istenben vizsgálja meg. Isten az, aki a tájékozódási pont. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy Dániel orientációs tájékozódási pontja mindenek felett az Isten. Senki és semmi máshoz mérten nem értelmezi a dolgokat. Hát ezért nem inog meg. Ezért jöhet a siker, és ezért jöhet a kudarc, mert maga az Isten nem inog meg. Az embernek van egy kimozdíthatatlan tájékozódási pontja, egy igazi mércéje, és ahhoz hűségesen ragaszkodik mindenkor és mindenek felett, akkor stabil lesz az élete. De ha hol ehhez, hol ahhoz, hol a kor változásaihoz, hol a földrajzi adottságokhoz, az alkalmi sikerekhez vagy a próbákhoz mérjük magát, az Istent vagy az életünket, bizton számíthatunk rá, hogy hol itt, hol ott, hol így, hol pedig úgy találjuk magunkat. Ezért képes végigmenni Dániel a próbatételek, a kihívások útján a három társával együtt, és ezért lesz az, hogy ez a négy ember áldású lesz egymásnak. Ezek szorosabb kapcsolatban vannak együtt, mint az édes testvérek. Áldású lesznek a saját fogságban levő nemzetük számára. Hova tovább áldású lesznek az őt leigázó és fogvatartó idegen nép számára. Áldású lesznek azoknak, akik éppen az ellenségei, Nabukodonozor király és az ő testőrsége. Ezért mindazokat a területeket, dolgokat, amelyeket felsoroltunk Dánielre és önmagunkra vonatkozóan, ezért vetíthetjük újra ki ugyanebben a sorrendben, azt mondja, a testem gondozását is az Isten törvényes rendjéhez mérem. Táplálkozás. Táplálkozásban azt akarom, amit otthon tanultam az apai házban. Ha tiltott az az étkezés, amit a királyi palotában kínálnak, a király asztaláról ehetnének, azt mondja Dániel, köszönöm, én ebből nem kérek, mert meg kellene tagadnom az Istennel való kapcsolatot. Mert akkor, ha én ebbe belemegyek, akkor a tájékozódási pontomat kimozdítom, és akkor holnap hova kötöm ki a hajómat? Ha meg kell tagadnom az étkezésben, a külső megjelenésben a szokásokat, akkor holnap kihez megyek segítségért, ha ma letagadtam az Istent, ha nem bízok ő benne? A lelke ápolásában is az Úrnak akar megfelelni, csak is az Istennek. És majd olvassuk néhány nap múlva, hogy eljön az a nehéz időszak, amikor halálos büntetést kap az, aki imádkozni mer az élő Istenhez. És Dániel ebben a helyzetben letérdepel az élő Istenhez, az élete kockáztatása árán, és azt mondja, hogy nem vagyok hajlandó máshoz mérni az életemet. Nem vagyok hajlandó leborulni a király előtt, a szobor előtt, nem vagyok hajlandó a kor diktálta lehetőségekbe beleharapni és azzal élni, egyre vagyok hajlandó. Azt az Istent imádni, aki atyáimnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Még az ellenségeit is az Istenhez méri, még az életével játszani tudó birodalmi vezért is szépen besorolja az Isten fennhatósága alá. Hát lenyűgöző az, ahogyan beszél Dániel. Amikor megy az álomfejtés miatt haza maga imádságos légkörébe, és amikor majd előáll a király elé, Nabukodonozor elé, aki eltörhetné az életét, mint egy pálcát könnyedén, akkor azt mondja a királynak ez a jött-ment, mondhatjuk, izraeli rabszolga fiú, hogy álljunk meg egy polgári szóra újra, álljunk meg egy pillanatra, kedves Nabukodonozor király, én is azt mondom, amit a szolgáid mondanak, örökké élj, hát ez a szokás, köszöntelek, de tudnod kell, hogy a menny Istene, az én élő Istenem az, aki kijelentette nekem az álmodat, és tudnod kell, hogy alá vagy rendelve velem együtt, és minden birodalommal és minden uralkodóval együtt az ég Istenének. Tisztában van Dániel a jó emberi értelmi képességeivel, de tudja, hogy ez kevés. Tudja, hogy kialakulhatnak olyan élethelyzetek, amelyekben kevés az emberi bölcselet. És ezért alázatosan mondja a társainak, a királynak, a helytartónak, önmagának, hogy az Isten az, az élő Isten az, aki megfejti a titkokat. És ahogyan említettük már, az idegen nép pogány varázslói felé is együttérző, szinte siet Dániel az üzenettel, nem kell őket megölni. Hadd lássák csak ők is az Isten hatalmát, és hadd éljenek az Isten hatalmából. És Dániel jövőképe is biztos, az Isten képe biztonsága miatt, és az eredmény az mindig az ő kezéből jön. És ehhez méri a bonyodalmakat, a kihívásokat, a lehetőségeket, mert Dániel tájékozódási pontja az Isten. Vagyis összefoglalva és tömörítve az üzenetünket, ha Isten valóban Isten az életedben, ha Isten valóban teljhatalmú Úr az életedben, akkor biztos az életed. Akkor a férjed az férj lesz, és akkor a feleséged feleség lesz. Ha Isten a tájékozódási ponton ebben az összezavarodott világban a gyermekeid valóban gyermekek lesznek, és az unokáid unokák lesznek, és nem kereszt lesz a házastárs, és nem teher lesz a másik melletted élő embernek, rosszul élő embernek a sorsa, és nem bálvánnyá nemesíted, vagy aljasítod le a gyermekeidet és az unokáidat. Ha Isten valóban Isten lesz az életedben, és Isten marad, akkor a betegség az betegség lesz, de ketten ővele együtt, te meg az Istened, a helyén tudjátok kezelni a bajokat. Ha az Isten marad az életedben, az ellenség lesz, de egészen más dimenzióban látod az ellenedre gondolkodókat és cselekvőket, mert átkerülsz a Jézus tanítása szerinti új rendszerbe, aki azt mondta, áldjátok és ne átkozzátok a titeket üldözőket, és imádkozzatok az ellenségeitekért. Mert ennek van világot felforgató és világot jó értelemben megváltoztató következménye. Ha az Isten valóban Isten az életedben, akkor a jövő az jövő marad, a maga megfejthetetlenségében természetesen, de azzal a bizonyossággal, hogy az ismeretlen jövőm az nem emberektől függ és a körülményektől, hanem az ő kezében van. Igen, komoly szívbeli elhatározás ez, és igen komoly Istenre való hagyatkozás ez, Istent az Urat, Istenként tisztelni, Uratként számon tartani és kérni, elfogadni tőle dolgokat. Ez Dánielnek a titka, ez volt a titok magyarázatának a lényege a király előtt, és ez a mindenkori emberi helyes tovább menetelnek az útja számodra is. Érdemes megtanulni a mai alapigénket, Dániel hitvallását, aki beáll az Isten elé és gyönyörködik, szinte a száját tátja és fogalmazza meg, te vagy a menny és a föld Istene, előtted borulnak le a királyok, te vagy az, aki megtöröd azt, amit meg akarsz törni, és összeragasztod azt, amit össze kell ragasztani. Egy szóval, ha ő, az Isten és te rendben vagytok egymással, akkor igazán jól rendeződnek az erővonalak. Az az Isten ő ugyanis, aki fia Jézus Krisztus által nem csak teremtőnk lett, nem csak igazgatónk lett, hanem megváltónká lett. Az Isten, akiről mi mélyebb és magasabb dolgokat tudunk, mint Dániel korában volt tudható, az Isten az Atya, a világ ura, az ő fiában, Jézus Krisztusban kijelölte azt a tájékozódási pontot, akire nézve ő meghozza a döntést. Az Isten az Atya, csakis Jézus Krisztus áldozata, megváltása, halál feletti diadalma által látja ezt a világot, és ez a mi nagy sikerünk, ez a mi nagy eredményünk és előjogunk, hogy úgy tekint ránk az Isten, mint megváltott gyermekeire. Szabad-e nekünk másként látni önmagunkat és egymást? Szabad-e nekünk más tájékozódási pontot kijelölni ebben a világban és ebben az életben, mint Jézus Krisztus, ha már az Atya Isten őt rendelte ki a világ tengelyéül, vajon érdemes a mi parányi hatókörünkben, a parányi lehetőségeinkkel más tájékozódási pontot keresni és találni? Bizonnyal nem, és mivel Dániel arra nevel, arra tanít bennünket ma, hogy az egy igaz élő Istenen kívül nincs biztos tájékozódási pont, fogadjuk el mai keresztjének, hogy számunkra sincs Jézus Krisztus, ami üdvözítő Urunkon kívül olyan pont, amelyik térben és időben megbízhatóbb lenne nála. Amen. Ez, Urunk, amikor átadjuk a szívünket neked, mintha aranyfogbalatba tennénk, és a legbiztonságosabb helyre helyeznénk. Olyan ez, mint amikor az értékeinket a legjobb banknál helyeznénk el, amely nem csak magas kamatot ad, hanem biztonságot is jelent. Boldogan ajánljuk a szívünket, a benne levő tehertételekkel, vágyakkal, sóvárgásokkal és lehetőségekkel együtt. De nem csak a szívünket, átvitt és közvetlen értelemben, hanem az egész életünket, testi-lelki adottságainkat, ránk bízott szeretteinket boldogan ajánljuk neked a te oltalmadban. Ott van jó helyen, mennyei atyánk. Köszönjük, hogy tanítottál a mai vasárnapon bennünket. Ne adjuk fel a hitünket, ne tántorodjunk meg, ne mérjük egymáshoz a lehetőségeinket és a lehetetlenségeinket, hanem merjünk rád nézni. Milyen csoda is az, hogy ennyien összegyűlve, rád tekintve elkezdünk nálad és benned tájékozódni, és tisztulnak a kapcsolataink, tisztulnak az indulataink, rendeződnek a gondolataink, és szűnnek a gondjaink. Kérünk, jó atyánk, így áld meg bennünket, itt a gyülekezet közösségében egymást szerető, számon tartó testvéri közösséggel áld meg minket. És add, hogy rajtunk keresztül a te világosság terjedjen, amerre csak megyünk, szélese világra. Áld meg falu közösségünk életét, a testvéregyházak igyekezetét. Áld meg a hitetleneket, Urunk, hogy felelősségérzetünk ne halványodjon el az ő életük irányában, hanem tudjuk ide szeretni, hozzánk vezetni őket. Magyar nemzetünket, az anya országban és határon túl, tengeren túl, holtalmadba ajánljuk a népeket, a népeknek egymáshoz való viszonyát, atyánk, hogy a versengések helyett az egymás javának keresése, csodája legyen a valóság. Köszönjük, hogy meghallgatod az imádságunkat, azokért a dolgokért is, amelyeket emberi szavakban most hangosan nem tudunk megfogalmazni, de gondolataink, életünk rejtekeiben ott vannak. Köszönjük, atyánk, hogy imádságot meghallgató és azt javunkra teljesítő Úr vagy. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem újra a gyülekezetnek, hogyha Isten megtartja az életünket, a jövő hétvégén lesz konfirmáció ünnepe gyülekezetünkben. Szombaton este 7 órakor vizsgáznak a családtagok, presbiterek és érdeklődő gyülekezeti tagok előtt a konfirmandusok. Vasárnap 11 órakor itt a templomban ünnepi istentiszteletet tartunk, és délután 4 órakor a konfirmandusok szolgálatával, szeretett vendégséggel egybekötött együttlétünket most a gyülekezeti teremben tartjuk meg. Szintén a gyülekezeti teremben lesz a ránk következő hét keddjén az Egyházmegye lelkésztestületi gyűlése. Örömmel jelentem legátusunkat, aki Lakó István, a Debreceni Hittudományi Egyetem 5. éves hallgatója. Ahogyan több éven keresztül tettük, tesszük ezt az idén is, jó reménységgel és nagy vágyakozással pünkösd másodnapján gyülekezeti családi napot szervezünk, amelyre nagyon nagy szeretettel buzdítjuk a testvéreket, egyedülvalókat és családosokat, igyekszünk olyan szolgálatokat és programokat kialakítani, amelyben mindenki jól érezheti magát. Külön öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a debreceni Nagy Templom Éden zenekara, éneki zenekara szolgál közöttünk majd, reménység szerint az iskola udvarán levő színpadon. A délutáni programunkat ez fogja meghatározni erre. Időseket, fiatalokat, még környékbelieket is szívesen hívogatunk majd. Teológus vendégeink voltak a hétvégén, a vizsgaidősak szorítása miatt tegnap este elmentek, de köszönik az itt tartózkodás lehetőségét, az 5. évesek voltak Debrecenből, és jól érezték magukat itt Ramocsaházán. Isten áldja meg mindannyiunk életét, ő legyen gyülekezeti közösségünknek, szeretteinknek és személyes életünknek a jövendőben is őriző pásztora. 67. számú zsoltárt keressük ki, és énekeljük záró énekként. A 67. zsoltár, Úristen áldj meg jó voltodból. kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.